Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok velük! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. A mikrofonok mögött a házigazdák Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Meglátásom szerint létezik több olyan jelenség is, amely áthatja a mindennapjainkat, és amik bár léteztek korábban, egyáltalán nem kaptak akkora hangsúlyt, mint amekkora a jelentőséggel ma bírnak. A teljesség igénye nélkül ide sorolnám például a veganizmust, a kutyaszitterkedést, mint foglalkozást, a kommentelőt, mint virtuális fogalmat, de azt gondolom, hogy a mai témánk, vagyis az edzés függőség is bizonyos értelemben ide sorolható. Ennek feltárásában lesznek segítségünkre mai vendégeink, Kovácsik Rita, egyetemi adjunktus. Köszöntelek, Rita.
Én is sok szeretettel üdvözöllek téged is, meg mindenkit.
És Szabó Attila, egyetemi tanár. Üdvözöllek, tanár úr.
Üdvözlöm a hallgatóságot.
Tegyük fel, hogy élsportoló vagyok, heti 10 alkalommal edzek. Edzésfüggő vagyok-e? Talán kezdjük ezzel az egyszerű felvetéssel.
Hát akkor azt mondom, hogy hát nem. Mert tulajdonképpen a függőség szó azt jelenti, hogy elvesztettem a kontrollt egy bizonyos viselkedés felett, és nekem, amikor szükségem van, azt azonnal ki kell elégíteni. Viszont egy élsportoló, egy olimpikon, az szervezett sportban edz, és ezáltal lehetetlen egy úgynevezett időpontra függőséget kielégíteni. Előfordulhat az edzésfüggőség élsportolóknál, abban az esetben, ha nem ismerik fel a saját határaikat, a fizikális adottságaiknak a határait, és úgy gondolják, hogy még többre képesek. Ez nem igazán függőség, de azon a vonalon hasonló tünetekkel jelenik meg.
Tulajdonképpen kizárhatjuk az élsportot olyan szempontból is, hogyha végül is egy élsportoló, akinek ez a hivatása, pénzt is keres vele. Minél intenzíven is, ahogy a tanár úr te is mondta, szervezett keretek között végzi ezt, akkor tulajdonképpen az produktív tevékenység a számára, nem nevezhetjük kártékonynak. Tehát ilyen formán az élsportból kizárhatjuk.
Hát, hogyha nem is 100%-ban, azt kell mondjam, hogy az elmúlt 20-25 évben kutatom ezt a témát, és még egy élsportolóval sem találkoztam, aki edzésfüggő lenne. Annak ellenére, hogy vannak olyanok, akik klinikai szimptomákat, tüneteket mutatnak, akik részt vesznek versenyeken, de nem élsportolókról beszélünk.
Hogyan tudnánk akkor meghatározni a fogalmát, vagy mi a diagnózisa? Hogyha már kizártunk valamit, de próbáljuk akkor bekeretezni nagyjából. Mi a fogalma, mikor kezdjünk el gyanakodni, hogy valami nem oké?
Hát függőségről akkor beszélünk, eleve nagyon hasonlít minden más függőséghez. Az edzésfüggőséget a viselkedés függőségek kategóriájába soroljuk, ugye, mert két kategória van, az úgynevezett substance, vagyis a kémikai anyagfüggőség, ide soroljuk a kávétól kezdve csokoládéig, drog, tehát mindent, amit beviszek a szervezetembe, és viselkedési függőség, mint például az internetfüggőség, szexfüggőség, vásárlási függőség, edzésfüggőség, és sorolhatnám. Tehát, ha függőségről beszélünk, először is az történik, hogy meg kell nézzük, hogy káros-e az érintett személy pszichés, szociális vagy fizikális életére. Ha nincsen semmi kárben, és normálisan tudja végezni a feladatait, munkáját, nincs sérülés, akkor nem tudunk függőségről beszélni. De amúgy a tünetek a szaliencia, hogy a legfontosabb dolog az ember életébe, megvonási vagy elvonási tünetek, amikor nem tud eleget tenni a tervezett edzésnek, akkor a hangulat változtatás, hogy azért edz valaki, hogy a hangulatát tartsa kontrollba. Van benne egy visszaesés, amikor azt hiszi, hogy túl sokat edzek, és nem foglalkozok a munkámmal, vagy a tanulással, akkor megpróbál egy kicsikét csökkenteni, vagy kontrollálni az edzés mennyiséget, de nem tudja, visszaesik, és annyit, vagy még többet edz, mint az előtt. És természetesen van tolerancia, ami azt jelenti, mint minden más függőségben, hogy mind több és többre van szükség, hogy ugyanazt a hatást elérjem, mint az előtt.
Mennyire beszélhetünk újszerű jelenségről? Ugye itt a tanár úr említetted, hogy 20-25 éve kutatod a témát, úgyhogy abszolút végül is ez egy új keletű dolog, talán mondhatjuk, de mégis, ha csak a saját tapasztalataimat vizsgálom, akkor sokszor hallom azt a környezetemben, abszolút nem ilyen sportolóktól, hogy jaj, edzenem is kellene, kéne. Tehát van, mintha lenne egy ilyen, nem is tudom, hajtó erő, ami nem feltétlenül egy ilyen olyan jellegű dolog, amit gondolnánk, hogy az edzés az felfrissít, szellemileg, fizikálisan jó állapotba tart. Mennyire újszerű ez, és mennyire elterjedt, mennyire vagyunk érintettek ebben?
Szerintem nagyon fontos megértenünk, és kicsit visszakapcsolok még az előző kérdéshez, és ígérem, hogy ide visszakanyarodunk, hogy mi a mögöttes motiváció, a mögött, hogy valaki ugye sportol, és itt a tanár úr is nagyon sok mindent már elmondott és hangsúlyozott, és én is hangsúlyoznám, hogy ugye lehet egy nagyon pozitív motiváció, mint egy ilyen sportolónál, ugye úgy nevezzük itt szakmailag, hogy egy harmonikus szenvedély, egy olyan hajtóerő, ami miatt én minden nap akár mondjuk ilyen sportolóként felkelek és dolgozok azért, hogy elérjek egy eredményt, viszont a másik esetben egy ugye obszesszív szituációról, szenvedélyről beszéltünk, amikor pont azt érzem, ha én nem teszek meg valamit, mondjuk nem megyek el sportolni, adott esetben futni, vagy bármilyen sportot választottam, akkor érzem magam rosszul, akkor jelentkeznek ezek a tünetek. Azt gondolom, hogy a mai világban, ahol nagyon fontos, hogy vagy előtérbe került akár a social media által is, hogy nézünk ki, és nagyon fontos megfelelési paraméterek vannak, és ez sajnos a mai világra ugye jellemző, nagyon sokszor előfordul, és inkább előfordul ez a fajta kockázat, hogy adott esetben valaki edzésfüggőségbe belecsúszhat, úgyhogy szerintem gyakoribb, mint régebben, bár amúgy már a 70-es években is beszéltek róla, úgyhogy azért nem most álltak ki, csak a mai kornak ez a fajta megfelelési kényszere, ami szerintem hozzá egy ilyen másodlagos betegségként, akár egy evészavarral társulva.
Ezt kiegészíteném azzal, hogy annak ellenére pont Ritával írtunk egy cikket egy svájci tudományos újságba, ahol rávilágítottunk, hogy több mint 1000 tudományos publikáció létezik az edzésfüggőség területén, de ennek ellenére még klinikailag ez nem egy elismert diszfunkció, mert annyira változóak a tünetek, és különböző sportba, különböző arányba jelenik meg, hogy nem tudják csoportosítani, hogy egy klinikai diagnózist állítsanak fel. És ennek a több, 1000-nél több tanulmánynak az a célja pontosan, hogy a közös nevezőt megtalálja azoknál, akik már nem tudják irányítani az edzést, abuzálják az edzést, és nem tudnak megélni nélküle, és akiknél valamilyen problémát okoz. Hogy mennyire releváns maga, mi a tudományos cikkekben, ebben az 1000 cikkben nem diagnosztizálunk, vagyis nem edzésfüggőségről beszélünk, csak edzésfüggőség kockázatról, mert ezt lehet felmérni a kérdőíves módszerrel. Diagnosztikát csak mély klinikai interjún keresztül lehet, de ahhoz ugye az érintett embernek el kell menni ugye a pszichiáterhez, vagy pszichológushoz, hogy megállapítsa, hogy mi a probléma, és a végén kiderül, hogy ezek alatt különböző tünetek vannak, tehát mindenkinek más a menekülési útja az edzésfüggőséghez, ezért nagyon nehéz egy diagnosztikát felállítani. Tehát visszatérve a kérdésedre, hogy mi a gyakorisága a kockázatnak, az edzésfüggőség kockázatának, hát olyan 0,3 az átlag populációs, kb. 3% az edzés között. De hogy hányan diszfunkcionálisak ők közöttük, azt nem tudjuk megválaszolni.
Amit mondtok abból, ugye az derül ki, hogy igazából a szabadidősportnak, meg azoknak a típusú szabadidősportoknak, amiben van egy ilyen meg tudom csinálni, egy ilyen kihívás jellege, tehát ugye nem az a fontos, hogy eredményeket érjenek el, hanem az, hogy lefussanak egy maratont, vagy a sokszoros maratont lefussa valaki, vagy felmásszon egy hegyre, stb. Tehát akkor főleg ezekhez a típusú tevékenységekhez kapcsolódik az edzésfüggőség itt lehet leginkább, tehát a futás, a teljesítménysport ezeknél, vagy a fitness sportákban, hol látjátok az esetek nagy részét? Nem tudom, mennyire látszik.
Hát én azt gondolom, hogy pont az én kutatásomban is volt egy olyan terület, hogy amikor az egyéni meg a csapat sportokat vizsgáltuk, és ugye természetüknél fogva mondjuk csapatban sportolni, akár kosárlabda, kézilabda, futball, bármit említhetnék. Nyilván azok szervezett keretek között történik, tehát nem tudok akár mikor, tehát ezt nyilván kontrollálva van, viszont futni, vagy elmenni az edzőterembe, mondjuk egy fitness esetében, saját magamtól bármikor meg tudom tenni, tehát nagyobb a lehetőségem, és nagyobb a saját. Amikor érzem a kényszert, hogy futni szeretnék, vagy ér valamilyen stressz hatás, hiszen nagyon sokszor egy ilyen stresszkezelő mechanizmusként keletkezik az igény, hogy sportoljak, és ez fordul át, mondom, ilyen mechanizmusként fordul át. Emiatt ezek a legkönnyebben űzhető ilyen szintű sportok, tehát én azt gondolom, hogy pont a fitness, meg a futás is mind olyan, hogy beletartozik ezekbe a körökbe.
Ez nagyon helyes, azzal kiegészíteném, hogy Mark Griffiths az ELTE díszdoktorával egyetértve mindketten azt állítjuk, hogy ezek az emberek inkább ilyen introvertált, egyéni farkasok, akik magukba folytják ugye a problémát, hiszen mi a függőség? Minden függőség egy menekülés, kezdetben egy kellemes, egy pozitívan megerősített folyamat, majd később tolerancián keresztül, menekülés a stressztől, vagy egyéb élethelyzettől, kötelezővé válik. És ugye ezek az emberek általában azért válaszák, mert van előzetes tapasztalatuk az edzéssel, tehát tudják, hogy az edzésnek van egy pozitív hatása például a stresszkezelésre, és amikor a helyzet nehezedik az életükbe, vagy nehéz helyzetek jelentkeznek, akkor ők az edzéshez fordulnak, ugyanis ennek van egy imidzse, ha belegondolunk, mert nem mindegy, hogy Szabó tanár úr részegen énekel a Kazinci utcába, vagy a hallgatók futni látják, közben lehet, hogy ugyanattól menekül mind a két Szabó tanár úr az életében valami komoly stressz helyzettől, de igen, Ritával maximálisan egyetértve inkább egyéni sportokba jelenik meg. Egy 2019-es kutatás Ludovico és munkatársai által kimutatta, hogy a legnagyobb arányban a testépítők között jelenik meg, akik mind és többet szeretnének elérni, mint szebben szeretnének kinézni.
Nagyon érdekes, hogy ha nem is hallom ezeket a gyakorlatilag első számú kutatásokat, vagy forrásokat a témában, akkor is ezekre a sportokra tippeltem volna. Már csak azért is, ahogy tanár úr is mondtad, hogy ezek jellemzően introvertált személyiségek, és azért, aki egy rövidebb időt is eltölt egy csapatsportban, szükségszerűen szerintem extrovertálódik, vagy valamilyen formában a másik irányba fejlődik, vagy irányul. És ami nagyon érdekes számomra, hogy tulajdonképpen olyan társadalmi jelenségekről beszélünk, ami gyakorlatilag, amióta az emberiség létezik, azóta fennáll. Most a tanár úr említetted az alkoholizálást tulajdonképpen. Mint hogyha az alkoholizálás egy kevésbé trendi coping stratégia lenne most. Nem szeretnék ebben nagyon belemenni, mert elvinni a témát, de hogy a gazdasági és pénzügyi szempontok miatt nyilvánvalóan olyan cégeknek, akik mondjuk ruhákat, vagy különböző kiegészítő szereket alkalmaznak, vagy csak szimplán konditermeket, nekik megéri az, hogy az egyén az sebezhetőbb legyen, és jobban ki legyen téve ilyen irányú szorongásoknak, és erre ad egy választ tulajdonképpen az edzés, az, hogy jól nézze ki, kezdve itt a hamis testképet sugárzó reklámoktól, és sorolhatnánk ezeket, szerintem mindenki látta. A kérdés az, hogy akár extrovertált valaki, akár introvertált, hogyan tud védekezni, de inkább hogyan tudja felismerni, hogy valami nem okés. Ehhez milyen jellegű tudatosság kell, vagy egyszerűen a környezetének kell résen lennie? Nekik a felelősségük, hogy ezért szóljanak? Lehet-e egyfajta rezilienciát kiépíteni, hogy egyszerűen ellenállóbb legyen a személy az ilyen jellegű veszélyekkel szemben?
Ez nagyon érdekes kérdés, és egyben nehéz kérdés is, azt gondolom, mert itt most megint két dologról is beszéltünk. Egyrészt most példának fogom hozni a futást, ami ugye mondjuk egy stresszkezelési mechanizmus, és ugye itt introvertáltabb személyiségekről beszéltünk, viszont ugye társulhat, és ez is szóba került, mondjuk más betegségekkel, mint például egy evészavar, vagy én például férfiként gyönyörű testet szeretnék magamnak varázsolni, hogy jól mutassak az Instagramon. Itt a kettő úgymond más motivációval rendelkezik, de a végső probléma ugyanaz. Ezért nehéz fölismerni, hiszen a környezetünk számára az, hogy én mondjuk sportos vagyok, és akár minden nap sportolok, az alapvetően, mint beszéltünk rá, ez egy imponáló dolog, az még nem feltétlenül gondolja azt, akár saját magam, vagy a környezetem se, hogy itt probléma van. Azt gondolom, hogy ha magunkkal tisztában vagyunk, és van egyfajta tudatosságunk, ezért nehéz felismerni, akkor ugye elkezdjük érezni azt a pontot, mint akár egy alkoholfogyasztásnál is, ami már kicsit sok, ami már nem oké, és itt nem feltétlenül mindennapos edzésről van szó, mert napi 30 perc, azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon jótékony, de amikor már az érzésem az, hogy én nem tudok meglenni, tehát rossz a kedvem annélkül, hogy elmennék sportolni, akkor az még nem azt jelenti, hogy hú, itt most világvége nagy baj van, csak annyit jelent, hogy el kell gondolkodnom az életmódomon, el kell azon gondolkodnom, hogy a testedzés milyen szerepet tölt be az életembe, és szerintem itt lehet nagyon jól megfogni, de tényleg az a nehéz, hogy mondom, saját magam számára is adott esetben nehéz fölismerni, illetve a környezetemnek meg főleg kihívást jelenthet.
Talán még annyit tennék hozzá, hogyha szabad, hogy minden függőségnek, a testedzés függőségnek is az egyik fontos tünete a konfliktus, amikor az érintett személynek a párja, a szülei, tehát a közvetlen családja vagy barátai észreveszik, hogy túl sok időt tölt az edzése, és szemrehányásokat kap, hogy nem foglalkozik a barátaival, a kapcsolataival. Ezek a szemrehányások aztán majd lelki ismeret problémákat okoznak, és ezáltal felismeri, hogy itt már tényleg túlzásba visz valamit, de ugyanakkor kialakul a belső konfliktus saját magammal, mi között válaszok a barátom a ma esti színház között, vagy az edzés fölött. Tudom, hogy hát nem fogom élvezni színházat, ha nem megyek edzeni, tehát olyankor bepróbál préselni egy rövidebb, de intenzívebb edzést. A 24 órás termekbe például találunk olyan embereket, akik például kompenzálnak azért, mert neki el kellett menni mondjuk a családjával valahova, ezért inkább akkor elmegy éjszaka edzeni, és kitalál valami indokot erre.
Igen, itt a probléma gondolom, hogy akkor van, hogyha valaki magányos, vagy nem kap visszacsatolást, akkor sokkal nehezebb kezelni ezt a helyzetet. Ugye a függőségek között van az, ami a környezetünkre, meg a többiekre is, vagy akár a nemzetgazdaságra is káros, van, ami meg nagyon csak a saját életünkre. Az edzés függőség nekem úgy tűnik, hogy inkább az utóbbi kategóriába tartozik. Milyen káros hatásai vannak ennek a környezetünkre, azon túl, hogy például a családunk, hogyha van egy edzésfüggőnek családja és közvetlen környezete, az nyilván a minőségi együtt töltött időben biztos megszenvedi ezt a szenvedélyt.
Külön kell választani, hogy te kezdted a mondatot, hogy az egyedülálló, ott tényleg, hogy saját magát ugye károsítja legjobban, de akinek családi felelőssége van, ott bizony a család is megissza a levét, sőt azon túl, amikor már valaki annyira edzésfüggő, akkor akár a munkájánál is fontosabb, és ahelyett, hogy elmenjen mondjuk egy fontos tárgyalásra, inkább elmegy futni. Ha tanulóról beszélünk, akkor félreteszi a könyvet, hiába fontos a vizsga, kockáztatja a bukást, de neki az edzése fontosabb, mert ha az nincs meg, akkor nagyon rosszul érzi magát.
Közvetetten tulajdonképpen nemzetgazdaságilag is veszélyes, hiszen ugye, ha egy egyén, aki mondjuk tanul, vagy dolgozik, a munka vagy a tanulás rovására edz, akkor hiába az egyik oldalon plusz, a másik oldalon hosszú távon abszolút mínusz, és ugyanezt elmondhatjuk a családnál is talán. De ami engem nagyon érdekel, itt is érintetted, Zsuzsi, te is, hogy ezek a helytelen prioritások, amikor egy fiatal, aki mondjuk lassan, mondjuk egyedülálló, és szépen abban a korba érkezik, hogy lassan most már, nem mintha most nem ilyen szülő vagyok, hogy fiam, most már jó lenne megházasodni, vagy mit tudom én, de hogy lassan abban az időszakban jár, amikor már a családalapítás kellene, hogy élettanilag is prioritást élvezzen. Ez egy általános jelenség, amit így szemtesztre mondok körülöttem, de ezt próbálják kitolni a fiatalok, és nyilván helyettesíteni mindenfélével, és egyszerűen a prioritások nem megfelelő sorrendje idézi elő azt, hogy például azt az energiát, mert nyilvánvalóan mindenkinek van energiája, van 24 órája egy napban, azt nem azokba a dolgokba fekteti, ami igazából hosszú távon épít, mert egy ideális esetben egy párkapcsolat az hosszú távra szól, akár a családalapítás, akár megélni azt a későbbi évtizedekben, de egy edzés, hát hosszú távnak nem tudom mennyire mondható, kevés az a szabadidő hobbi sportoló, aki mondjuk évtizedeken keresztül képes fenntartani egy magas edzettségi állapotot és az ehhez járó intenzitást. Mennyire ez egy általános társadalmi jelenség, amire adott válasz az edzésfüggőség? Mennyire beszélhetünk arról, hogy létezik egy ilyen társadalmi jelenség, ami egyszerűen felborította a helyes prioritásokat?
Hát az a helyzet, hogy a mozgás az nagyon fontos. Tehát rendben, hogy valaki nem fog intenzív mozgást végezni egy életen át, de ma tulajdonképpen arra tanítjuk a gyerekeket és a fiatalokat, hogy a mozgást építse be rendszeresen egy életen át való tevékenységért, mert az ember szedenssé kezd válni, és kutatások kimutatják, hogy a szedens életmód a legveszélyesebb a krónikus betegségekre, beleértve a daganatos és a szívbetegségeket, ami azt jelenti, hogy a mozgásra nagy szükségünk van, de hát éppen úgy, mint az ember moderálva eszik-iszik, tehát mint minden más viselkedésnél a moderáció a legfontosabb. Az, hogy egyesek az edzésbe menekülnek, mások a vásárlásba, az az előzetes tapasztalatok a mentális térkép alapján jönnek létre. De maga az edzés az nem egy rossz dolog, hiszen akkor is, ha valakinek családja van, éppen úgy kell vigyázni a testére, mint azelőtt, és moderációval, tehát én például annak a híve vagyok, hogy mindenki építsen be valamilyen edzésformát, ne legyen az kötelező, legyen az élvezhető, legyen különböző. Az a lényeg, hogy hát élvezze, és töltsön vele legalább 30-40 percet naponta. A szedens életmódról még annyit, hogy kedves barátom, dr. Sós Istvánnak most jelent meg egy könyve, pont azt hiszem az ELTE kiadó gondozásában, a szedens életmódról, ahol rámutat ennek a mozgásszegény életmódnak a veszélyeire.
Abszolút nem arra akartam utalni, hogy háttérbe kell sorolni a sportolást, mert hiszen én magam is ezen dolgozom edzőként, és mi is azért vagyunk itt tulajdonképpen, hogy ezt népszerűsítsük, csak valahogy ez az egyvereg, ami ma kialakul, ez a kicsi, alacsony szintű tudatosság, illetve talán ehhez kapcsolódik, de ugye a prioritások nem helyes sorrendje, és mondjuk az egyéb külső tényezők, amikről beszéltünk, a társadalmi jelenségek, eredményezik mindezt. Nekem még van egy nagyon érdekes gondolatom, van ez a fear of missing out, ugye ez a FOMO jelenség, ami főleg a fiataloknál jellemző. Vajon ennek szerepe lehet ebben az egész problémakörben? Hiszen amikor arról van szó, hogy valaki egy társaságba elkezd járni edzőterembe, és ott azért, ahogy beszéltük, jellemzően introvertáltak, ott egy közösséget talál. Onnantól kezdve ez is talán szerepet játszhat, és ez csak fokozza ezt a problémát, és megint egy olyan gondolat jut eszembe, és nem akarok senkit kirekeszteni, de hogy vajon egészséges dolog-e, hogy valaki 20 éves korának a közepére nem rendelkezik egy olyan közösséggel, egy olyan közeggel, ahol ő megbecsült, ahol ő elismert, és nem egy ilyen jellegű közegben kell megtalálnia ezt a csoportot, ahova tartozik, és nem azért, mert ezzel bármi baj lenne, hanem megint csak szerintem egyszerűen más helyi értéken van egy edzőtermi közösség, mint mondjuk egy család, vagy egy szűk baráti kör, vagy akár még pár dolgot elmondhatnánk.
Igen, de számomra ez nagyon érdekes, mert a sport közösség teremtő ereje az ugye nagyon nagy, és ez ugye a pozitív oldal, tehát azt, hogy személyesen, ugye mint egy társadalmi jelenségként említetted azt, hogy gyakran nem tudják ezt priorizálni, tehát az ugye nem egy jó dolog, és ez egy kicsit ilyen trend is, vagy hát ebbe az irányba megyünk. Tulajdonképpen, hogyha alapvetően azt vesszük, hogy valaki elmegy sportolni, és közben a barátaival teszi ezt, vagy mondjuk egy kosárcsapat, ahol ugye jó barátságok vannak, és ezzel úgymond kipipálom, tehát időmenedzsment szempontjából a sportot is, meg azt, hogy a barátokkal is vagyok, és utána hétvégén, mert viszont a adott esetben a párommal, vagy a gyermekeimmel töltöm, akkor már is pozitívabb aspektusba kerül a dolog, de értem, hogy mire gondolsz, csak hogy ez nagyon-nagyon személyes dolog, és az, hogy valaki ezt mondjuk rossz helyre teszi, és azt mondom, hogy egy fitnesstermi közösség azért más, mint egy futballcsapat, hiszen egy futballcsapatnál egy közös célért küzdünk, ugye ott meccs van, ott más jellegű barátok alakulnak ki még az edzőteremben, meg gyakran, hát kicsit nehezen mondom ezt ki, mert nem szeretnék butaságot mondani, de hogy ott adott esetben lehetnek felszínesebb kapcsolatok, és ott a hely a közös, nem a cél, és nem a közösség.
Erre akartam utalni.
Az érdekei.
Akarva akaratlanul, amikor erről beszélünk, nekem ezek az általános konditermek, amik főleg mostanában zsúfoltságig vannak tele, és egyszerűen azt érzem, hogy feszült emberek vannak, frusztrált emberek vannak, mert mindenki kínosan ügyel arra, hogy milyen a megjelenése, milyen állapotban van éppen a teste, és hát nagyon-nagyon elvétve találok olyan nyomot, ami arra utalna, amiről az egésznek kellene szólnia, az, hogy egészségesen lejövök, felszabadulok, és talán ez a fajta ilyen megfelelési kényszer egy ilyen közösségben az is hajthatja ezt a hógolyót, ami később lavinává válhat.
Igen, jogos az észrevételed, mert kérlek szépen egy konditerem be el tudok menni introvertálna, úgyhogy nem beszélek senkivel. Jó, magam is járok néha konditerembe, egészségi szempontból, és hogy őszinte legyek, ott nem mindig van interakció, tehát ott vannak olyanok, akik a régi csapat összejönnek, beszélgetnek, kevesebbet edzenek, van, aki meg megcsinálja az edzését, és utána ott hagyja. De visszatérve az előző kérdésedre, hogy ez a missing out, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon jó meglátás, hogy van-e missing out. Na most ez a missing out jelenség, ez kérlek szépen, ez egy összetett, nagyon komplex dolog, mert te kapcsolhatod attól, ráfoghatod például a testre, hogy nem megfelelő a tested, hogy te megfelelő kapcsolatot szerezzél, például fiatal fiúknál előfordul, hogy kisebbségi érzetük van, és ezért testépítenek hosszú ideig, hogy utána szép lányokkal vagy fiúkkal tudjanak ismerkedni. Na most ez az emberi viselkedés sajnos sok pszichológus úgy próbálja megérteni, hogy A okozza B-t, mert a tudomány redukcionista. De hogyha valaki ugye az emberi gondolkodást, a séma elméletet tanulmányoz, akkor rájön, hogy nagyon sok összetett dolog. Az, hogy én miért pont testépítést választok, az gyermekkori élményből, egy szólásból, egy mondatból, egy fontos valaki egy olyan dolgot mond, vagy kritikát a testemről, ami lehet, hogy később előjön, ha megfelelő ingerrel találkozok. Tehát ez a missing outnak nagyon sok oka lehet, és nagyon sok tevékenységgel lehet ezt az űrt, mert tulajdonképpen ez a jelenség, ez egy űr, amire nekem is jogom van, szeretnék én is részese lenni, de valami miatt nem lehetek, viszont nagyon sok különböző cselekvés, foglalkozás létezik, amivel ezt be lehet tölteni.
Mit mutatnak a kutatások, hogy életkor szempontjából kik a legérintettebbek az edzésfüggőségben, és amit mondtok, abból nekem az szűrődik le, hogy sokkal több a férfi érintett ebben a kérdéskörben, mint a nő. Ennek nem nincs jelentősége, csak érdekes. Tehát az edzőtermi függőség az biztos, hogy sokkal több fiút érint.
Hát az edzőtermi függőség az, illetve ebben az esetben a fitnesshez kapcsolódó, az tényleg a férfiaknál ez az izomépítés, viszont a nőknél nagyon jelentős, ott is a külső, tehát hogyha belegondolunk abba, hogy nőnél mennyire fontos, hogy néz ki, ott általában rossz esetben, hangsúlyoznám, evészavarral szokott társulni, és egy ilyen plusz jelenségként jelenik meg, de a mi kutatásaink alapján is azt gondolom, amikor készítettünk egy spanyol és magyar kutatást, ami egy kulturális különbséget is mutatott a két nemzet között, nagyon érdekes volt, hogy alapvetően a nőknél volt jellemzőbb, illetve az is érdekes, hogy, mint mondtam, kulturális különbség, a magyarokra volt jellemzőbb a testedzés függőségre való hajlam, illetve mutatott magasabbat ez a kérdőív.
Igen, hát ez egy ambiciós nemzet vagyunk, az biztos, többet akarunk, de visszatérve az eredeti kérdésre a férfi nőkkel, Dumitru Tényleg és munkatársai publikáltak egy cikket 2018-ban, ahol azt, amire te gondolsz, Zsuzsa, ezt állították, és azt látták, hogy a férfiaknál jobban előfordul. Csak az a baj, hogy a tanulmányok, amit átnéztek, nagyon különbözőek voltak az edzés mennyiséget illetően, illetve az edzés gyakoriságot illetően. Mi most végeztünk a legutolsó publikációnk, amit most publikáltunk közösen, abba olyanokat vizsgáltunk, akik legalább hetente 3 óra hosszát edzenek, és ott viszont ez egy több mint 1000-es minta, hogyha jól emlékszem, ott viszont nem találtunk az edzésfüggőség kockázatában különbséget a férfiak és nők között. Na most, hogy ebből a kockázatból mikor lesz diszfunkció, és hogy ott lesz-e különbség, erre még nem tudunk tudományos választ adni.
Mert az nyilván összefüggésben van azzal, hogy azért minden kutatás szerint több férfi sportol, mint nő, meg több, tehát ugye vannak csoportok, amelyek többet sportolnak, ugye általában azért az értelem magasabb iskolai végzettségűek is többet sportolnak, mint az alacsonyabb, tehát hogy nyilván akkor azért ezzel valami arányosságban van az edzés függőség is feltehetőleg.
Persze, ez alapvetően így van, így csak azért említettem ezt a sajnos, így kell mondjam, hogy másodlagos zavarként jelentkezés, mert amikor egy edzés függőség társul egy ilyen étkezési zavarral, ott az egy plusz dolog, tehát hogy ott elsősorban lehet, hogy az a hölgy eredetileg nem sportolt, csak úgy mondom, hogy fogyókúrázott, tehát az étkezésén változtatott, és ez lett kóros, és rájött arra, hogy vagy úgy gondolta, inkább úgy mondom, hogy a sport az pluszba hozzá tud tenni ahhoz, hogy ugye jól nézzen ki. Tehát ugyanúgy visszatérünk a megfelelési kényszerhez, mind a nők, mind a férfiak esetében, és azért a társadalom elvárása, mindegy, hogy egy nő még 20 éves, akkor azért szeretne jól kinézni, mert még a párválasztás akár előtte van. Amikor meg már édesanyja, akkor meg azért, mert fontosnak tartja, nem csak egészségügyi szempontból, hanem hogy ő tartsa a kapcsolatát, úgyhogy általában a legtöbb esetben ugyanez a teljesítménykényszer hajtja a bármilyen korban, mert hogy kérdezted a kort is lévő nőket, illetve férfiakat is ebbe a szituációba.
Fizikai tünete van, tehát fizikai problémákat, itt mondom, az étkezési zavar az nyilván ilyen, mert egyébként ez egy főleg lelki probléma, de hogy egyéb fizikai tüneteket okoz az edzésfüggőség?
Hát az étkezési zavar az egy komorbiditás, tehát van edzésfüggőség, ahol semmi étkezési zavar nincs, ha csak nem ortorexia nervózáról beszélünk, ahol a túlegészséges étkezést nagyon pontosan figyelem, pontosan azért, hogy az edzésemet alátámasszam vele. De fizikai tünetek legtöbbször a sérülés, az, amit látjuk, ezért is mondják azt, hogy az edzésfüggők leginkább az ortopédiai rendelőkbe jelentkeznek, majd hogyha volna, mint a mi kis rövid kérdőjünk, amit 20 másodperc alatt ki lehet tölteni, ha azt kitöltetné az ortopéd orvos, akkor, amikor már ugyanaz az ember többször jelenik meg újabb és újabb sérülésekkel, akkor lehet, hogy rájön, hogy egy pszichés zavar van mögötte, és átküldené a megfelelő szakemberhez. Na most azon kívül, hogy milyen tünetek lehet, azt neurofiziológiai kutatások vannak már, és azt észrevették, hogy mint minden más függőségekben különböző agy rétegek másképp, ugye agyközpontok másképp reagálnak azoknál, akik magas edzőségi kockázatot mutatnak, szemben azokkal, akik alacsony edzésfüggőségi kockázatot mutatnak. De ezt igazán nem érzi az illető, tehát ezek nem igazán tapasztalható tünetek.
Egy pillanatra még térjünk vissza az élsportolókra, de talán a kettő között, ugye beszéltünk az élsportolásról, beszéltünk a szabadidősportról, és most beszéljünk azokról, akik élsportolók voltak, de befejezték. Akár fiatalon is, vagy akár már olyan középkorban. Remélem nem haragszik meg, hogy a bátyámat hozom ide, aki élsportoló volt, és most erőléti edző, és elképesztően intenzív munkát végez, még saját maga is, és én felvetettem neki, hogy pont láttam egy ilyen posztot, és hogy figyelj, esetleg nem gondolod, hogy vagy mit hoz ehhez az ötlethez, hogy lehet, hogy érintett, és akkor meg elmagyarázta, hogy szerintem nem. Őszintén azt gondolom, hogy én is, hogy nem érintett, de szerintem sokan vannak, akik képtelenek lezárni, képtelenek abba hagyni, vagy pedig átesnek a ló túlsó oldalára, ahol semmit nem edzenek, és de talán az kevésbé kapcsolódik a témához. Tehát mi van azokkal, akik nem tudnak lejönni az edzésről? Hogy lehet lejönni jól az edzésről élsport befejeztével?
Azt gondolom, hogy itt nagyon fontos az, hogy igen, mindenki másképp, aki abba hagyja az élsportot, másképp kezeli ezt a helyzetet, és nyilván amellett ennek fiziológiai tünetei is vannak, hiszen a testünk hozzászokott egy bizonyos fajta edzés mennyiséghez, ehhez ugye társul egy bizonyos fajta étkezés, és nekünk ezzel úgymond meg kell barátkozni, hogy egy új életvitelt, majdnem egy új életet, egy új időbeosztást kell fölépíteni. Viszont azt gondolom, hogy itt ilyenkor több lehetőség út áll előttünk, és említetted a bátyádat is, hogy ő is foglalkozik a sporttal, tehát nagyon sok ember benne marad a sportban, és nem feltétlenül edz sokat, tehát szinten tartja magát, mert fontosnak tartja a külsejét, a kinézetét, hiszen a testi ilyen szempontból egy kis reklámfelület is, hogy így ki lehet nézni. Viszont nem menekül bele, vagy nem fut abba bele, hogy fönntartja azt a fajta edzést, vagy fönn szeretni erőszakosan tartani azt a fajta edzést, úgyhogy ezért sok pozitív példa is van. De én is találkoztam, nagyon jó barátom, kicsit régebbi ismerősöm, akik szintén olimpia közelébe is voltak, végül nem triatlonosok, ez csak a sportág miatt azért fontos, mert hogy ők is nagyon nagy mennyiségű edzésmunkát végeztek, és nagyon nem tud tőle elszakadni, mindig időről időre megpróbálja, tehát már nem, nincsenek olimpiai aspiráció, megpróbálja, de visszatér, és ennek az oka, hogy ő magában a sportban kap egy olyan fajta érzést, löketet, amit nem tud úgymond például edzéstartással meg hasonlóval pótolni, viszont hozzátenném, ő az élet más területét se tudja kitölteni, tehát azt gondolom, hogy itt, ha megtörténik az a priorizálás, amiről korábban beszéltünk, és azt a farza érzelmi töltetet más ki tudja tölteni, adott esetben család, vagy valami más munkatevékenység, ami érzelmileg ezt megadja, amit én a sporttól megkaptam, akkor sem fogjuk elfelejteni a sportot, mert aki valaha sportolt és komolyan sportot szeretni fogja mindig is, és fontos lesz, de lehet, hogy akkor egy edzéstartás például, az kielégítő lehet, úgyhogy én általában ezt a két utat látom, és hogyha valakinél ilyen szituációt látok, hogy terelgetni kell, akkor azt szoktam javasolni, hogy maradjon benne a sportban, mert az kell a szívének, a lelkének, csak mondjuk, mondom, edzősködjön, gyerekek, akár felnőttek, akár gyerekek, versenyzők, bármi, és vagy sportszervezéssel foglalkozom, ami szintén segíteni szokott ilyen szempontból.
Ez egy nagyon hiteles vélemény, vagy inkább képleírás egy hiteles profi sportolótól, aki valahol ugye nagyon közel van ehhez az érzéshez, de azt meg kell mondani, hogy a sportnak és a rockzenének is van egy közös nevezője, például a rockzenész csoportok is felbomlanak, majd visszatérnek, és akár 70 évesen is nagyon sikeresek. Na most a sportoló, amikor visszatér a peak performance, vagyis a csúcs teljesítmény után, nem biztos, hogy újra tudja ezt teljesíteni, tehát szüksége van a sikerélményre, és lehet, hogy ez is egy menekülés, de nem egy függőség, inkább az, hogy keresem a sikerélményeket az élet más területén, megtalálni a nem sportoló énemet, vagy még mindig azért a sporttal kapcsolatban szeretnék maradni, de a másik területén, mint például én valamikor ugye diák voltam, most tanár, ő például valamikor sportoló edző szeretne lenni, és sikereket szeretne ott elérni, mert ez betölti azt az űrt, amit a hirtelen sportkarriernek a megszakítása okoz lelkileg. Azért ez nem egy könnyű, van is erről Amerikában ezzel nagyon foglalkoznak, van egy ilyen kutatási irányzat, amelyik a sportolóknak a karrier megszűnésével és azzal járó lelki tünetekkel foglalkozik.
Talán egyet megfogadhatunk, mint szülők, vagy jövőbeni szülők, vagy bárki, aki hallgat, hogy lehetőség szerint ezt ne a gyermekeink mérkőzésein és sporttevékenységek közben az oldalvonalról bekiabálva éljük meg. Végezetül térjünk el arra a témára, ami szerintem nem csak az edzésfüggőség vonatkozásában nagyon fontos, hanem bármilyen más addikció kezelésében, és egy-két szó erejéig már előkerült. Hogyan kezeljük, és nem az érintett, hanem akinek a közvetlen környezetében, családjában, baráti társaságában előfordul akár edzésfüggő személy, akár bármi más addikció, mert szerintem, ha körbe gondolkodunk mindannyian az ismeretségi körünkben, biztosan találunk olyat, aki szenved valamiben, valamilyen addikcióban. Mi a jó megközelítés? Borítsuk rá a bilit finoman, próbáljunk utalgatni rá. Teljesen tanástalanság van nagyon sokszor az alapján, amit én tapasztalok ilyen helyzetekben.
Nagyon komplex ez a kérdés, mert attól függ, milyen a személyisége az érintett embernek, hogy tudok hozzá viszonyulni. Az is nagyon fontos, milyen az én személyiségem, mennyire vagyok tiszteletbe az ő szemébe, mennyire vagyok nagy ember vagy kis ember, jelentős vagy jelentéktelen. Az is nagyon fontos, hogy hát, mint egy másik ember, én inkább irányíthatom a gondolkodását, hogy gondolja át, de nem mondhatom meg neki, hogy mit csináljon. Kezelést úgyis csak az fog igényelni, aki felismeri, hogy probléma van, és szeretne változtatni. Nincs olyan addikció, amelyeket kezelni lehet úgy, hogy külső befolyás vagy nyomás hatására. Ott kell legyen egy elhatározás, és utána pedig kell legyen kitartás. Mi most jelentettük meg a volt dékánnal, a PPK volt dékányával, Demetrovics Zsolttal írtunk egy könyvet angolul. Én vagyok az első szerző, a második szerző, csak ketten írtuk, nem egy szerkesztett könyv. Az a neve, hogy Passion and Addiction in Sports and Exercise, amelyikbe kidolgoztunk egy 10 lépéses úgymond terápiát az olyan esetben, amikor tényleg diszfunkciós edzésviselkedést látunk, és ez inkább a kognitív viselkedési terápiára alapszik, de ez magába foglalja például a társas környezetnek a segítségét, megerősítését, megértését. Ez a könyvünkben ez mind megtalálható.
Tulajdonképpen, hogyha kívülről nincs lehetőségünk ráhatni, akkor bele kell törődnünk egy ilyen helyzetbe?
Nem, sose szabad feladni, meg kell találni azt a pontot, amivel ráhatással lehetünk az emberre, és még időbe megmenteni. De vannak olyan emberek, akit sajnálatos módon a történelemben olvastunk ilyen eseteket, nem egyet, hogy nem tudtuk megmenteni, bármilyen módszert próbáltunk alkalmazni.
De azért mégiscsak, hogy ne egy ilyen szomorú végszóval búcsúzzunk, néhány praktikus tanács, ami akár nekünk, hogy mire érdemes figyelni, ha esetleg hajlamosak vagyunk rá, vagy hogyha a környezetünkben van valaki, akkor hogyan kezeljük, hogyan bánjunk, mire figyeljünk, melyik az, amivel semmiképpen ne próbálkozzunk, mert borulhat a minden.
Én azt gondolom, hogy ez kettő dolgot, hogy az egyik a saját magunkkal szemben felállított kritériumok, és ahogy beszéltünk róla, tudatosság, és amikor elkezdjük azt érezni jelen esetben, vagy bármilyen más függőséggel kapcsolatban, hogy valami nem oké, valami sok, teljesen mindegy, hogy ez mi tulajdonképpen az életünkben, akkor egy ilyen önrevíziót tartva ne féljünk attól, hogy ránk sütnek egy bélyeget, ne féljünk attól saját magunkban felismerni, hogy valami most nem oké az életemben. És tehát ettől való félelem legtöbb emberben, én ezt érzem, hogy én akkor, tehát valami olyan bajom van, ezek a mentális betegségek olyan ijesztőek tudnak lenni. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy ne féljünk tőle, ismerjük föl, gondoljuk át, és utána adott esetben, ha olyan a probléma, akkor tényleg nyugodtan beszéljünk róla a legközelebbi barátok, családtagokkal, és ez működik visszafelé is, hogyha valakinél látunk erre utaló jeleket, még csak apróságokat. Nem kell lerohanni, nem kell megijeszteni, hogy itt nagy baj van. Nincsen nagy baj. Lehet, hogy csak egy picit olyan életperiódusban van, hogy most tényleg kikapcsolja az edzés, és jobb neki, hogy egy picit többet sportol, és ezzel nincs baj, hiszen sokkal jobb adott esetben, mint hogyha ugye mondjuk egy alkoholizmus vagy más jellegű dolog felállna. Viszont segítsünk neki, beszélgessünk vele, hogy szerinted ez vagy az nem fontosabb, vagy bármilyen jellegű kérdés, csak egy picit, hogy barátkozzon adott esetben azzal gondolt, hogy lehet, hogy ez most egy picit átbillent a ló túloldalára, és akkor megelőzhetjük a nagy bajt. Tehát szerintem itt ez a kölcsönös kommunikáció és megértés, ami nagyon fontos jelen esetben.
Teljesen egyetértek Ritával. Hát nagyon sokan ugye az edzést egy egészséges stresszel szenvedő megküzdésre használják, és hogyha nincsen semmi probléma, az edzés nem okoz problémát az életében, nem kell ott hagyja a munkáját, a családja nem reklamál, hogy nem foglalkozik vele. Tehát addig, míg nem szenved valami hátrányt a túlzott edzés miatt, addig szerintem nincs igazán ok aggodalomra, hiszen van túlzott elkötelezettség is, aki nagyon szereti, hobbi az edzés, szóval azért nem kell mindjárt felkiáltóját látni, csak akkor, amikor már valami komoly probléma közeledik, például a kockázata annak, hogy megbukok az edzés miatt, vagy elvesztem a munkahelyemet, vagy elhagy a barátnőm, feleségem, férjem, stb. Tehát amikor ezek a kockázatok megjelennek, akkor el kell gondolkodni, és annak ellenére, hogy az edzést használom a stressz kezelésre, nem az a megoldás, hogy még több edzésbe megyek, hanem az, hogy belássam, hogy a pszichológushoz menni nem szégyen, ugyanis aki pszichológushoz megy, az egy magáért felelősséget vállaló ember, aki csak egy objektív, pártatlan véleményt, segítséget, ajtónyitást keres. Úgyhogy ez az én tanácsom a felismeréshez.
Igen, tükörbe néz, és akkor a tükörben lehet, hogy olyan képet fognak adni, amin elgondolkozik, és ez tényleg nem. Amit Rita mondott, nekem azt tetszik nagyon, a megértés és a közös feldolgozás, az szerintem nagyon fontos.
Ez volt mára a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. Köszönjük az EPER-nek a szakmai támogatást, vendégeinknek, Kovácsi Kritának és Szabó Attilának a részvételt, de legfőképpen nektek, hogy most is hallgattatok minket. Köszöni a megtisztelő figyelmet Buta Zsuzsi és Dian Gergő. Sziasztok!
Tesi Talks. Tudományos szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok velünk!